Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, kinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket advent harmadik vasárnapján. Isten tiszteletünk kezdetén a 35. zsoltárunkat lapozzuk fel énekeskönyvünkből, és a 35. zsoltárunk első versét énekeljük: Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Úr Jézus Krisztus, adventben vagyunk, és a te születésnapodra készülődünk. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, annak érdekében, hogy kijelensd nékünk az atyát, és elvégezd a mi megváltásunkat. Köszönjük néked, hogy elvégezted a nagy munkát, és feltámadva a halálból visszatértél mennyei dicsőségedbe, és most ott ülsz az Atya Istennek jobbján. Leborulunk most is, és imádunk téged. Imádunk téged, áldott megváltónk, áldott Úrunk. És egyúttal kérünk arra, hogy segíts helyesen készülni a te születésnapodra. Add, hogy meglássuk annak a jászolnak, amiben egykor feküdtél, a gyermekét, a maga dicsőségében. Fölfogjuk, hogy kifeküdt ott a jászolban. Szent lelkedet küld el, segíts nekünk otthon, és itt is a templomban, hogy megláthassuk a te dicsőségedet abban a gyermekben is. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban. Köszönjük néked, hogy itt is rendbe lehetett minden, és reménységünk szerint otthonainkban is mindenki békességbe lehet. Köszönjük néked, hogy hordoztad gyülekezetünket. Kérünk, hogy áldj meg most bennünket nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumának 12. részéből. Máté evangéliumának 12. részéből, a 22. és 23. versből. Máté evangéliumának 12. részében a 22. és 23. vers így szól hozzánk. Akkor egy néma és vak ördöngőst hoztak ő eléje, és meggyógyítá azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmélkodék az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezé Dávidnak ama fia? Drága testvéreim, ebben az adventi időszakban úgy készülünk karácsony ünnepére, hogy a jászolban fekvő Jézusra későbbi hatalmas csodái fényében tekintünk. Így még jobban elénkbe tűnik annak a kisgyermeknek mérhetetlen isteni fensége. Láttuk, hogy milyen csodát vitt végbe, amikor egy leprást meggyógyított. Láttuk, hogy egy vakon született embert látó szemekkel ajándékozott meg, és ma egy újabb, elképesztő csodáját vizsgáljuk, amiből megint csak elénk ragyog fensége. Mielőtt erre rátérnénk, emlékezzetek arra, hogy minden eddigi igehirdetés bevezetőjében mondtam valamit Jézus csodáiról. Beszéltünk arról, hogy a csodák lehetségesek vagy nem lehetségesek, Láttuk, hogy ellentétesen válaszolja meg ezt a kérdést a naturalista, és másképp egy hívő ember, aki hisz Istenben, hiszi, hogy Jézusban Isten jött ide, és ő képes felülírni a természet ok-okozati törvényeit, és képes csodákat tenni, amikor és ahol az ő dicsősége ezt így kívánja. Ma a bevezetőben szeretném eloszlatni azt a tévedést, miszerint az Úr Jézus egyike volt kora számtalan csodatevőjének. Érdekes módon sok helyen, sok újszövetségi bevezetésben és kommentárban találkozhatunk ezzel az állítással. Itt és ott ismételgetik, hogy Jézus csak egyike volt kora számtalan csodatevőjének. Nos, ez az állítás tényszerűen nem igaz. Az igazság az, hogy a Jézus Krisztus előtti és utáni századból csak három állítólagos csodatevőt ismerünk. Név szerint két zsidót, Kónit és Kanina ben Dózát, és egy görögöt, Tiannai Apollóniuszt. Ez utóbbiról a keresztény gyűlölő Philostratus történeti regényéből tudunk, aki ezt valószínűleg 220 körül írta, úgyhogy Apollónius csodáinak szemtanúi közül senkit nem ismert személyesen, tehát csak úgy hallomásból írt Apollónius csodáiról. Így az ő írása tulajdonképpen nem tekinthető hiteles forrásnak. Minden esetre Apollónius nem tekinthető Jézus kortársának, vetélytársának meg különösen nem. A másik két csodatévő, akit említettem, zsidó volt. Az egyik bizonyos Kóni, a Krisztus előtti első században élt, és csak egy csodát tulajdonítanak neki. Kissé abszurdnak tűnik, hogy csodatevőnek tartsuk, hiszen egy csodát tett, ahogy említettem, és ez nem is volt messiási csoda. A másik zsidó, Kanina ben Dóza, ő Jézus halála és feltámadása után 20 évvel kezdett csodát tenni, összesen 6 csodát tulajdonítanak neki, általában lázcsillapítási csodák voltak ezek, de ezek a csodák sem voltak messiási csodajelek. Összefoglalva, Jézus a maga 34 csodájával, melyeket szemtanúk írtak le, melyek hitelességét még ellenségei sem vonták kétségbe egyszer se, ráadásul mindegyike messiási csoda volt, szóval ez a 34 csoda tökéletesen egyedivé teszi őt. Az az állítás, hogy ő csak egy volt kora sok-sok csodatevője közül, az Új Testamentumról alkotott liberális mitoszok szemét dombjára való, ahogy azt a híres papirológus Karsten Peter Tide megfogalmazta. Jézus valójában páratlan csodákat vitt végbe, és ezek is jelzik személyének páratlan dicsőségét. Ám de mostani bevezető után is fordítsuk figyelmünket a fontosabbra, a felolvasott ige szakaszra, ahol a názáreti Jézusnak újabb csodája ötlik szemünkbe, hiszen megszabadít egy démonoktól megszállott embert, pontosabban egy démontól megszállott embert, és szabaddá téve megújítja egész valóját, egész életét. Nézzük az első pontban magát a megszállottat. Olvassuk az igében, hogy egy olyan embert vezettek Jézushoz, akibe démoni lélek férkőzött bele, és átvette lelke és teste fölött az irányítást. Úgy, hogy közben ráadásul meg is vakította és meg is némította. Ez az ember borzasztó állapotban volt. Az egész ember borzasztó állapotban volt, testileg is, lelkileg is. Egy démon fogságába esett. Ez az ember nem volt egyedül. Olyan értelemben, hogy akkoriban sok ember járt hasonló cipőben. Ahogy olvassuk az evangéliumokat, hol itt, hol ott tűnik elénk egy ilyen megszállott. Manapság valószínűleg pszichiátriai betegnek minősítenék őket, de ezek nem azok voltak, hanem démontól, sőt démonoktól megszállottak. Különösen az Úr Jézus Krisztus körül sokasodtak meg az ilyesféle emberek. Neki, tudnilik Jézusnak, már a szolgálata elején ki kellett állnia a pusztában a sátán súlyos kísértéseit. Ő kiállta, legyőzte a sátánt. de aztán a munkája során szinte lépte nyomon beleütközött ezekbe a démontól vagy démonoktól megszállt emberekbe. Mintha csak megelevenedett volna körülötte a sátán hadseregének a tevékenysége. Üdvtörténeti szempontból azt mondhatjuk, hogy ez érthető, hiszen Jézusban elközelített a földre az Isten országa, és azzal szemben megelevenedett a sátán országa, a sötétség birodalma. A messiás király színre lépett, mint Isten országának a fejedelme, de színre lépett az ellenség is, a maga hadseregével, a sátán a maga démonaival. És egy soha nem látott ellenállást indított be Jézussal, Isten messiásával szembe. Visszatérve a megszállottakra, a megszállottság egészen konkrétan azt jelenti, hogy egy démon, vagy akár több is, ahogy említettem, beleköltözik egy emberbe. És azt testestől, lelkestől ellenőrzése, vagy ellenőrzésük alá, irányításuk alá vonják. Az ilyen emberek nem a maguk urai többé, hanem a démon vagy démonok uralják. Olyanok, mintha akaratlanan bábbá lettek volna. Nem lehettek önálló gondolataik, érzéseik. És az ilyen emberek mindig megsérültek. Mindegy, hogy testi, lelki síkon sérültek meg, hullottak szét, estek szét. Olyan is előfordulhatott, hogy látszólag pozitív képességek birtokába jutottak, amikkel a démonok nélkül nem rendelkeztek volna, de akkor is szétesés következett be az életükbe. Minden megszállott fogoly volt, és egy sötét kényszer alatt állt. A démonoknak nincs fizikai teste, szellemi lények, ezekben a megszállottakban öltöttek úgymond testet, ezekben inkarnálódtak, és voltak jelen az embervilágban. Az evangéliumokban olvasható megszállottság tünetei sokszor úgy néztek ki, mint valami súlyos betegségé. Itt ebbe a történetbe is az emberünk néma volt és vak volt. Másoknál olvasunk, hogy váratlanul görcsök jelentkeztek, de mindezeket a testi tüneteket tulajdonképpen démon vagy démonok okozták ezeknél az emberekbe. És ezeket a testi tüneteket, testi nyavajákat is csak a démon kiűzésével lehetett orvosolni. Pontosan úgy, mint a mai igerészben is. Ennek az embernek is a fizikai szervei, a testi szervei épek voltak. Volt szeme, a hangképző szervei is épek voltak, csak nem bírta ezeket használni. Persze a Biblia, hogy egészen világos legyen, nem minden betegséget, még ezeket a betegségeket sem mindig vezeti vissza démoni hatásra. De van, amikor azt mondja, hogy ezek bizony démonoknak a jelenlétére, démonoknak a munkájára vezethetők vissza. Itt, ebbe az esetben kifejezetten erről volt szó. Azt nem tudjuk, hogy ez az ember, sőt, valójában a többi megszállottról sem tudjuk, hogy pontosan hogyan kerültek ebbe az állapotba. Van, aki arra gondol, hogy bizonyára okkult sátáni dolgokkal foglalkoztak ezek az emberek, és ennek következtében a démonok, vagy egy démon legalább fogságba ejtette őket. De ez a vélekedés nem egészen igazolható a Bibliából. Az igaz, hogy a Szentírás az okkultizmusnak minden ágát, bogát megtiltja. A bálványimádást, a varázslást, a jóslást, ezektől eltiltotta Isten az embereket, Izraelben is, de nem csak Izraelben. Ezek olyan cselekmények voltak, amikkel kifejezetten megsértették a Biblia Istenét, az Izraellel szövetséget kötő Istent. De éppen Izraelben, ahol egyébként nagyon sokszor szekték meg ezeket a parancsokat, nem fordult elő annyi megszállottság, mint ahogy azt várnánk. Az Ótestamentumban tulajdonképpen nincs is példa megszállottakra. Tehát körültekintőbben kell fogalmaznunk, és azt mondhatjuk, hogy lehet, meg lehet, hogy valaki okkult dolgokkal foglalkozott, és eközben vagy emiatt szállta meg valami démon vagy démonok, de nem feltétlenül volt ez így. Különben pedig igen fontos dolog, hogy a Biblia nem keresi ennek az állapotnak az okait, hanem azt mutatja be elsősorban, hogyha egy ilyen megszállott ember az Úr Jézussal került kapcsolatba, akkor Jézus ki tudta űzni belőle a démont vagy démonokat, és szabaddá tette őket. Jézusra teszi a Szentírás a hangsúlyt, és azt mondja, hogy mindegy, hogy került bele egy ember ilyen állapotba, ha belekerült, Jézus ki tudta belőle szabadítani, és szabad emberré tette, a követőjévé tette, Isten uralma alá vezette ezeket az embereket. Ezt kell igazán nekünk is hangsúlyoznunk, és ezt szeretném én is hangsúlyozni. Jézusnak ezt a dicsőségét, ami ebből a mai történetünkből is elénk ragyog, elénk fénylik. Tehát az első pontban egy kicsit ezeket szerettem volna előtetek taglalni, hogy előfordult bizony, hogy egy embert, egy boldogtalan embertársunkat így fogságba ejtette valami démon, sőt démonok, és utána teljes mértékben ezek uralták őket, és így járt sajnos ez a történetbeli ember. Második pontban azonban szeretnék áttérni arra, hogy ki a megszálló tulajdonképpen? Ki az a démon, akivel itt találkozunk a Szentírásban? Hát félre kell itt tenni azokat az elgondolásainkat, amiket a filmek, regények, mesék olvasása, nézegetése közben alakítottunk ki magunknak. A démonok azok a sátánnak az angyalai. Maga a sátán is angyal teremtménye volt Istennek, aki őt szolgálta, de valamilyen általunk nem ismert okból föllázadt Isten ellen, az ő helyére akar törni, a teremtmény a teremtő helyére, és ezért Isten megbüntette. De a sátánnak ebben a lázadásban voltak társai is. Egyes alsóbrendű angyalok mellé álltak, és amikor a sátánt Isten kitaszította a maga közösségéből, vele együtt ezeket a démoni lelkeket is, teremtményeket is kizárta a maga közösségéből. Onnantól kezdve ezek a lények, a sátán is, meg a démonai is, azt mondja a Szentírás, hogy a levegőben, az atmoszférában vannak, és mint egy az emberiség körül tevékenykednek. Az emberek között tevékenykednek. Igyekeznek vagy kívülről hatást gyakorolni az emberekre, vagy belülről birtokba venni az embereket, és úgy az irányításuk alá vonni. Minden esetre a Szentírás ezekről a dolgokról éppen csak, hogy azt mondanám, hogy szőrmentén beszél. Nem mélyül bele ebbe az egész témába. Ez egy nagyon sötét téma, és a Biblia nem merül bele egészen ebbe. Annyit mond, amennyit feltétlen tudnunk kell róla. De azt, amit elmond, azt fontos tudnunk, és komolyan vennünk. Nem tolhatjuk félre azt, hogy minket ez már nem érdekel. Érdekeljen, amit a Biblia mond róluk. Mert igaza van John Stottnak, a híres angol igemagyarázónak, aki rámutatott arra, hogy Istennek nem az a célja, hogy kielégítse kíváncsiságunkat, hanem az, hogy óvjon ezektől az ellenfeleinktől, sőt, felkészítsen, hogy hogyan kell ellenük küzdeni. Nekünk tudni kell az ellenségről, ismernünk kell valamennyire, amennyire ismernünk kell. És azt is tudnunk kell, hogy hogyan kell ellenük harcolni, és hogyan győzhetünk fölöttük. A sátán tehát egy angyalfejedelem volt a Isten kijelentése szerint, aki fellázadt, a démonok pedig azok a lények, személyes lények, akik vele tartottak lázadásában, és utána minnyája részesültek Isten ítéletében, Isten kizárt őket a mennyből, de itt vannak, körülöttünk vannak, és igyekeznek azon, mármint hogy a démonok, hogy a sátán akaratát végrehajtva, az embereket vagy kívülről, vagy belülről fogjul ejtve Isten ellen fordítsák. Isten ellen hangolják az embereket, Isten igéjét nevetségessé minősítsék előttük, az embereket közben tönkretegyék, testükben is, lelkükben is, és azon vannak, hogy végül az emberek elkárhozzanak, és elvesszenek az örök kárhozatban, pokolra jussanak. Pál apostol az Efézusi levél 6. részében leírja, hogy ezek a démoni személyiségek, ezek különböző kategóriákba sorolhatók. Írja, hogy vannak fejedelemségek, hatalmasságok, erők, uraságok, az élet sötétségének a világbírói, a gonoszság lelkei, sőt, utal arra, hogy még lehet, hogy még más kategóriák is vannak, amikbe ezek a démonok osztattak és soroltatnak. De Pál apostolnak a célja sem az volt, hogy félelmet gerjesszen ezzel az emberekbe, akik olvassák ezeket a dolgokat, hanem az, hogy Krisztushoz fordítsa őket, belekapaszkodjanak az emberek Krisztusba, felöltsék a lelki fegyvereket, és úgy harcoljanak ezek ellen, a démoni személyiségek ellen. Megdöbbentő dolog azért, hogy ezek a démonok mégiscsak hatásuk alá tudnak vonni embereket, még kívülről is. Képesek arra, hogy befolyásolják emberek gondolatát. A sátán is képes erre, a démonok is. Jézus a János evangéliuma 8. részében a sátánról beszél, és azt mondja a zsidóknak, hogy ti atyátoktól, a sátántól valók vagytok, és a ti atyátok akaratát akarjátok végbevinni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság, hazugságot beszél, és ha azt szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugságnak atya. Ti az ő akaratát akarjátok végrehajtani. Nem voltak megszállottak azok a zsidók, akikhez Jézus beszél, de mégis a sátán befolyása alatt álló emberek voltak. Nem beszélünk azokról az emberekről, akiket démon vagy démonok szálltak meg, akiket nyilvánvalóan hatalmukba vettek és irányítottak. Azonban ismétlem, a Biblia nem a sátánra teszi a hangsúlyt, és nem az ő hatalmát, és nem a démonok hatalmát akarja kidomborítani. Soha nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy mindig Jézusra tereli a figyelmünket, aki nagyobb a sötétségnek eme fejedelmeinél. De az elmondottak fényében két szélsőséges gondolattól hadóvjalak benneteket. Az egyik a sátánnak, illetve démonoknak az alulértékelése, a másik meg ezeknek a túlértékelése. Vannak, akik annyira alulértékelik, annyira semmibe veszik a Bibliának a sátáról, démonokról szóló tanítását, hogy azt mondják, mindez csak mitosz, mindez csak egy mese, nem kell vele foglalkozni. A sátán meg a démonok csak szimbólumok, tulajdonképpen azoknak a rosszaknak a szimbóluma, amiket nem tudunk szavakba önteni, nem tudunk megfogalmazni. A másik szélsőség pedig, ismétlem, az, amikor hívő emberek hajlamosak arra, hogy beleessenek ebbe a hibába, hogy szinte már csak a sátánnal meg a démonokkal foglalkoznak. Mindenféle módon védekezni akarnak ellenük, és már nem is Jézusra és az Úr Jézusnak a munkájára koncentrálnak, hanem kifejezetten a sátára és a démonoknak az ügyködésére, az okkultizmus szakértőivé lépnek elő, már csak ezekre figyelnek, ezekre tekintettel élik az életüket, ezek munkájának a nyomait keresik maguk körül, ha meglátják, menekülnek. Kedves testvéreim, valahol meg kell találnunk a helyes bibliai egyensúlyt. Ne értékeljétek túl a sátánt, és ne értékeljétek alul a sátánt. A maga helyén kell kezelni, és Jézust is a maga helyén kell kezelni, aki messze fölötte áll ennek a teremtménynek. Tehát a történetünkben, hogy ide visszakanyarodjak megint, arról van szó, hogy egy ilyen sátáni szolga, egy személyes és a velejéig gonosz démon tanyát vert ebben az emberben. És nem volt neki elég, hanem még meg is vakította, meg is némította, megnyomorította, Isten képmását eltorzította rajta, egy emberroncsá tette. Ez a démonoknak, a sátán szolgáinak a célja egy emberrel. Harmadszor azonban valóban hadd térjek át Jézusra, a szabadítóra. Láttuk a megszállottat, láttuk másodszor a megszállót, nézzük most a szabadítót. Ilyen nyomorult állapotba vitték azt az embert Jézus elé. Jézus pedig, mint olvassuk, nagyon röviden, tömören foglalja össze az evangélista, kiűzte belőle a démont, meggyógyította őt. Megszüntette a némaságát is, meg a vakságát is. Teljesen megszabadította Jézus ezt az embert attól a sötét személyiségtől, a sötétségnek a szolgájától, egészen szabaddá tette. Itt is, ebbe az esetben is, és más ilyen esetekben is demonstrálta maga isteni hatalmát, és irgalmasságát is. Emlékeztek arra, hogy egy másik példát is fölidézek, nem csak itt tette meg az Úr Jézus ezt, hanem volt a nő tanítványai között egy Magdalai Mária nevű asszony, akiből 7 démont űzött ki Jézus. Az a nő, felszabadulva nyomorgatói markából az Úr Jézus követője lett, és ott szolgált körülötte, amíg csak tehette. Erről az emberről nem olvassuk, hogy a következőkben mit csinált, de meggyőződésem, hogy ő is Jézushoz ragaszkodott, és valamilyen szinten, valamilyen módon az ő követőjévé vált. De a legfontosabb dolog, amit vésünk a szívünkbe, testvéreim, hogy az Úr Jézus megszabadította ezeket az embereket a megszállottságból. Mindegy férfi, nő, mindegy egy démon, 7 démon, vagy légió, ahogy a gadarai ördöngősnél, Jézus hatalmasabb a démonoknál. Amikor az Úr Jézus Krisztusban az Isten országának a fejedelme eljött ebbe a világba, ott a démonoknak és a sátánnak is hátrálnia kellett. És nem csak Jézus elől, hanem még Jézus tanítványai elől is, hiszen Jézus a tanítványait is felhatalmazta arra, hogy ördögöket, vagyis démonokat üzzenek. Ők Jézus nevében űzhettek démonokat. Jézusra kellett hivatkozniuk, mint megbízójukra. És így ki is űztek démonokat. Jézusnak nem kellett önmaga nevére hivatkozni, vagy Isten nevére hivatkozni, ő egyszerű parancsszóval ki tudta űzni ezeket a démonokat, és fel tudta szabadítani az embereket, akiket megszálltak ezek. A démonok szó nélkül engedtek az ő hatalmas, isteni tekintélyű, súlyú szavának. Jézus hatalmasabb a démonoknál. Ez a Jézus feküdt a betlehemi jászolban. Milyen csodálatos ez. Ő feküdt ott a betlehemi jászolban. Aki elől a sátán és a démonok fülüket, farkukat behúzva menekültek. Aki parancs szavával dirigált nekik. És tették, amit kellett. Miközben látjuk Jézusnak ezt a dicsőségét, aközben nem szabad a sátán és a démonok valóságát sem szem előtt téveszteni, de Jézus dicsőségét meg még annyira se lehet figyelmen kívül hagyni és szem előtt téveszteni. És ebben nagy segítséget nyújtanak nekünk ezek az evangéliumi történetek, sőt, még az újszövetségi levelek is. Egyet hadd idézzek fel előttetek, az efézusi levelet. Tudnotok kell, hogy Efézus az ókor egyik legnagyobb okkultista centruma volt. Itt volt a híres Artemis templom, vagy ahogy a rómaiak nevezték, Diana temploma. A világ 7 csodájának egyike. Artemis, Kehate és Szeléna mellett az alvilág istennője volt. Ő felelt a holtak szelleméért, lelkéért. Pausanias görög történetíró szerint ő volt Ázsia legnépszerűbb istennője. Az zarándokok jöttek minden évben egy hónapig tartó Artemisia ünnepre. Persze óriási üzlet is volt ebben a dologban. Az efézusiak Artemis kedvéért, vagy Diana kedvéért képesek voltak órákon át kiabálni az efézusi, ma is meglévő hatalmas színházban, és ott üvöltötték órákon keresztül, hogy nagy az efézusi Diana, nagy az efézusi Diana. Így nevezték, hogy nagy, nagy. Úgy azt mondták róla, hogy övé az első trón, prototrónia. Azt mondták róla, ő a szótér, a megmentő. Ő a kűria, a világ ura. Basilis Kozmú, a kozmosznak az istennője, királynője, a legerősebb, a legnagyobb. Fönnmaradtak hozzá intézett imádságok is, Prokórusznak a tollából. Ezt most hadd ne idézzem. Ez a kultusz, ami ott Efézusban zajlott, keresztül, kasul, egy okkult kultusz volt. Nem csoda, hogy az összes görög-római városok közül Efézus, a birodalom egyébként harmadik legnagyobb városa, vonzotta leginkább a varázslókat, mágusokat, mindenféle sarlatánt is. de valóban sátáni erőkkel manipuláló embereket is. Ősi idők óta ismertek az úgynevezett efézia grammaták. Ezek ilyen efézusi cédulák voltak, amiket mágikus szövegeket írtak, amiket föltettek magukra, meg a házra, meg ide-oda, és akkor úgy gondolták, hogy ezek megvédik a tulajdonosokat a démonoktól, a rontó erőktől. Már Krisztus előtti 4. századból ismertek ilyenek. Krétai feliratok vannak, amik erről szólnak. Summa summarum, hogy mindez megerősíti azt, amit az apostolok cselekedetéről írt könyv 19. részében olvasunk. Ugyanis Pál apostolék megérkeztek ebbe az okkultista városba, és elkezdték ott Krisztus evangéliumát hirdetni, Krisztust hirdetni. És azt olvassuk, hogy nem is kevesen hittek a szavának. Megtért egy csomó ember. Összehordták, csak a keresztjének kélett emberek összehordták az okkultista irományokat, és nyilvánosan elégették a városban. Ezeknek az értéke hatalmas volt, 50 000 ezüst pénz. Csak azoknál, akik keresztjének lettek, ilyen hihetetlen értékű okkult iromány volt fellelhető. Olvassuk azt is, hogy a zsidók közül, a helybeli zsidók közül voltak olyanok, akik ördögűzőknek tartották magukat, vagy akiket ördögűzőnek nyilvánítottak, és ezek megszállottakból igyekeztek démonokat kizavarni sajátos módszereikkel, és hát enyhén szóval sikertelenül. Nyugodtan mondhatjuk, testvérek, hogy Efézus volt ezeknek a régi időknek a Párizsa, az okkult centruma. Ám de Istennek mégis úgy tetszett, hogy éppen ebben a városban hozzon létre egy keresztény gyülekezetet. Talán Priscilla és Aquila magánházában, ahol a boltjuk volt. Lényeg az, hogy létrejött az első keresztény gyülekezet. Körülöttük ott voltak 10 000, akik Artemis Diana bálványt imádták. Mindenféle okkult praktikákat műveltek. Emitt meg volt néhány ember, aki Jézust imádta, és Jézust igyekezett követni. És figyeljétek meg, hogy ugyan mit írt az apostol azoknak a hívőknek, akik ebben a városban éltek, ebben az okkultista centrumban éltek, akik alig, hogy kihúzták lábukat a házukból, azonnal konfrontálódtak a sátáni hatalmakkal, démonokkal, sátáni erőkkel. Pál apostol talán az efézusi levelében beható elemzést adott nekik a sátáról, meg a démonok világáról? Még jobban bevezette őket mind annak ismeretébe? Nem. Elkezditek olvasni az első részt, az efézusi levél első részét. Mindjárt odaérünk a 19. vershöz és a következő versekhez, ahol Pál apostol azt mondja, azért imádkozom, hogy az Isten nyissa meg a ti szemeteket, lelki szemeiteket, hogy lássátok az Úr nagyságát, hatalmát, erejét. Erőfogalmakat egymásra halmozva írja le, hogy lássátok erejének hatalmas munkálkodását. És aztán beszél ugyan, ahogy céloztam is rá korábban, a sátáni erőknek, a sátáni seregeknek az egyes csapatairól, kategóriáiról, de csak azért, hogy utána rámutasson Jézusra, és azt mondja, hogy Isten Jézust mindenek fölé emelte. Mindegy, hogy minek nevezik őket. Jézust mindezek fölé emelte az Isten, és őt tette az Anya Szent Egyháznak a fejévé is. Bárhogy olvassuk az efézusi levelet, igazából hol innen, hol onnan Jézusnak a nagysága, Jézusnak a fensége tűnik elénk. A levélnek a végén, a 6. részbe tér még egyszer vissza ezekre a sátáni sötét hatalmakra, a démonokra, meg a szolgáira. Egyébként mondja, ha vannak is ezek a felsorolja megint erők, hatalmak, ilyen-olyan. Jézushoz menjetek, Jézusba kapaszkodjatok, öltsétek föl a lelki fegyvereket, amiket ő bocsát rendelkezésetekre, és győzni fogtok ezek fölött. Mit csinál az apostol? Egy okkultista centrumban élő hívő, maroknyi hívő gyülekezetnek. Nem a sátáról tart nagy előadást, nem a démonok világát elemzi, hanem Jézusra mutat, aki nagyobb a sátánnál, mérhetetlenül nagyobb, és mérhetetlenül nagyobb a démonoknál, és a hívők figyelmét erre a Jézusra irányítja. Úgy is mondhatjuk, hogy Pál nem pseudo-okkultizmust kínál az efézusiaknak. Nem azt írja, amit manapság úgynevezett karizmatikus körökben lépten nyomon lehet hallani. Szóval nem azt írja Pál, hogy ide figyeljetek, kedves efézusi hívő testvéreim, adok egy tippet. Lelki hadviselést kell alkalmaznotok. Imádkoznotok kell, hogy a prófétáitok által Isten leplezze le előttetek a város különböző területeit uraló, ellenőrző, territoriális démonoknak a neveit. Ezt föl kell írnotok egy papírra. Szellemi térképet kell készítenetek ezekről a szellemekről, akik nem engedik, hogy az emberek Efézusba hitre jussanak, és ott ébredés legyen, és gyülekezetek alapuljon. Aztán hozzá kell foghattok, hogy név szerint megparancsoljátok ezeknek a démonoknak, hogy maradjanak veszteg. Meg kell őket kötöznötök. Tartsátok ezután magatokat ahhoz, hogy vonuljatok fel az utcákon, ide-oda. Tartsatok Jézus felvonulásokat, és harsogjátok Jézusnak a dicséretét a városban. És így evangelizáljatok. Mert ha a démonokat megkötöztétek, akik a város lakóit uralják, és ott hirdetik utána Jézus nevét a ti embereitek, akkor bizony hatalmas ébredés lesz Efézusba. Előre jut a keresztény hit, és a misszió nagyszerű eredményeket fog, nagyszerű gyümölcsöket fog hozni. Ilyeneket írt Pál? Nem írt ilyeneket. Se Pál nem írt ilyeneket, se egyik apostol se írt ilyeneket, és Jézus sem mondott ilyeneket soha. Ez egy ige ellenes eljárás, amit a karizmatikus mozgalomban máig csinálnak. Nekünk azt kell szem előtt tartanunk, amit Pál apostol és a többi apostolok, de maga Jézus is tanít, hogy ő nagyobb a sátánnál, és nagyobb az összes démonoknál. Nekünk a meghalt és feltámadott Jézus fényében kell élnünk. Nekünk a dicsőséges Jézus fényében kell élnünk. Őt kell csodálnunk. Őt kell követnünk. Az őtőle nekünk adott lelki fegyvereket kell újra és újra hitáltal felöltenünk. Ebben a világban is, amiben mi élünk, és ahol valóban a sátán és a démonok munkássága körülvesz bennünket is. Elég bekapcsolnunk a tévét, elég kimennünk az utcára. Egy-egy könyvet a kezünkbe venni, egy újságot a kezünkbe venni, mindenhol. De nem ezekbe kell belemerülnünk. És nem ezektől kell félnünk és reszketnünk, és valami nem tudom milyen eljárásokkal védekeznünk, hanem Jézusra kell néznünk, és föl kell vennünk a lelki fegyvereket. Föl kell vennünk a hit pajzsát, az ígének a kardját, ami a lélek beszéde. Föl kell vennünk az üdvösségünk sisakját, a megigazulásnak a melvédjét, az igaz lelkűségnek az övét, és föl kell vennünk a békesség evangéliuma hirdetésére való készség saruját. Ezekben kell élni az életünket, és nem kell félnünk, mert mi a győztes oldalán állunk, a Krisztus oldalán állunk, az ő hatalmával számoljunk, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és aki mindenkinél jobban szeret bennünket, és aki azt ígérte, hogy az ő kezéből senki ki nem ragadhat bennünket. Nincs az a farkas, aki kiragadhatna, nincs az a vámpír, aki kiragadhatna, nincs az a démon, aki és nincs az a sátán, aki kiragadhatna minket az ő kezéből. Nézzetek Jézusra, és magasztaljátok a Krisztust. Végül, miután látjuk a szabadítót, a szabadító Jézus dicsőségét, térjünk vissza egy néhány gondolat erejéig a megszabadított emberre. Hiszen azt olvassuk, hogy azért itt mégiscsak egy boldogtalan embert vittek Jézushoz, aki már emberroncs volt. Jézus megszabadította attól a démontól, aki megszállotta őt, és aki megvakította és megnémította. És Jézus valóban megszabadította ettől a démontól. Ezt ugyan nem lehetett látni emberi szemmel, de azt lehetett tapasztalni, hogy ez az ember, akit a démon vakká és némává tett, egyszer csak megszólalt és látott. Egyszer csak megszólalt és látott, és mindenki érzékelte ezekből az eseményekből, hogy itt tényleg megszabadult attól a sötét, láthatatlan, emberi szem számára láthatatlan démoni személyiségtől, aki eddig megnyomorította őt. Most látott, és tudott szólni ez az ember. Kit látott először? Én úgy gondolom, hogy az Úr Jézust látta. Meglátta Jézust a szónak minden értelmébe. Nem csak a testi szemeivel látta meg, hanem lelkileg is megértette, hogy ki van itt előttem. Meglátta Jézust. És mit mondhatott először, amikor megszólalhatott végre? Azt hiszem, testvéreim, hogy megköszönte Jézusnak, hogy megszabadította őt. Hogy végre szabad vagyok, köszönöm, köszönöm, nem tudom ki vagy, de köszönöm neked. Nagyobb vagy annál, aki engem fogva tartott. Annyira csodálatos, hogy a démon, az Isten, így szoktuk mondani, tágabb értelemben vett képét, megsemmisítette, össze akarta törni ezen az emberen, össze is törte. Hiszen Isten lát és Isten beszél, és ő olyannak teremtette ezt az embert is, hogy tudjon látni és tudjon beszélni. De a sátáni lélek megsemmisítette ennek az embernek ilyen értelemben az Isten képűségét. Nem tudott se látni, se beszélni. De jöjj Jézus, aki visszaadta neki a tágabb értelemben vett Isten képet. Hiszen visszaadta neki ezeket a képességeit, amik Istenre mutattak, Istenre emlékeztettek. Újra tudott látni, újra tudott beszélni. És mi azt is tudjuk a Bibliából, hogy Jézus nem csak a tágabb értelemben vett Isten képet tudja helyreállítani az emberen, hanem a szűkebb értelemben vett Isten képet is. Ami nem más, mint a szentség, az igazság, a tisztaság. Ennek az embernek... Nem tudjuk, hogy így történt, hogy történt, de az biztos, hogy Jézus ma is az, aki a szívünket meg tudja tisztítani a kegyelmével, a szeretetével, a bűntől. Aki a bűneinket meg nem történté tudja tenni, a tenger mélyére tudja vetni azokat. És megtisztítja a szívünket, megigazít bennünket, megszentel bennünket. Jézus az Isten képet akár szűkebb, akár tágabb értelemben helyreállítja. És Jézus tovább viszi ezt a munkáját az életünkbe, testvéreim, mert amikor elkezdjünk Jézust szeretni, és elkezdjük Jézust követni, elindulunk úgymond a megszentelődés útján, kiábrázolódik bennünk a Krisztus, az Isten képe. Egyre inkább kiábrázolódik bennünk. És ha meghalunk, majd egyszer föltámadunk dicsőséges testben, és ott állunk majd dicsőségben, és tükröződik rajtunk a tökéletes Isten kép. Fölöltjük azt, akivé lennünk kell, akivé Isten gondolt bennünket. Tökéletes lelkű és tökéletes testű, tökéletes lényű emberek leszünk majd. Helyreállítja rajtunk Krisztus az Isten képét. Milyen csodálatos ez. Ez a csoda elkezdődött ebben az emberben, és aztán én hiszem, hogy tovább is ment, mert amit az Úr elkezd, azt véghez viszi, végcélhoz vezeti. Ha bennünk is elkezdte ezt a jó munkát, akkor véghez is fogja vinni. Annyira csodálatos, hogy talán még ezt a mozzanatot hadd emeljem ki előttetek, mert megfogott engem, és titeket is talán megfog, hogy amikor Jézus ezt a boldogtalan embert megszabadította a nyomorúságából, és mint egy elkezdte újjá teremteni, új emberré tenni, akkor ezt Jézus teljesen kegyelemből tette. Mérhetetlen hatalommal is, de mérhetetlen kegyelemmel tette. Nem azért adatott ennek az embernek a szabadság, mert produkált valami kegyeset. Nem olvassuk, hogy akár csak ő jött volna oda Jézushoz, hanem azt olvassuk, hogy hozták őt. Nem magától jött. Hozták, oda vezették őt. Nem is látott. Nem is tudott semmit sem mondani Jézusnak. Nem tudott megszólalni, nem tudott kegyelmet kérni, szabadulást kérni. Oda hozták, és ott állt Jézus előtt. Nem olvassuk, hogy leborult arcra előtte. Nem olvassuk, hogy bűnbánatot gyakorolt volna. Nem olvassuk, hogy hit volna Jézusban. És mégis megszabadította Jézus. Teljesen egyoldalúan lépett és megszabadított. Ez a kegyelem. Ez Jézusnak a kegyelme. Nem csak a hatalma, a kegyelme is. Igen, a hatalma is, de a kegyelme is itt van. Itt ragyog előttünk. Jézus megváltotta őt. Így is fogalmazhatjuk. Irgalomból megváltotta őt. Egyedül irgalomból, minden kegyes teljesítmény, produkció nélkül. Ez az ember megtapasztalta a szabadító hatalmát és a szabadító Jézus szeretetét, kegyelmét. Milyen csodálatos ez. Így viszi végbe Jézus a mi megváltásunkat is. Nem biztos, hogy bennünket démonoktól vagy egy démontól kell megszabadítson. Elég a bűn is, az is eléggé fogva tud tartani bennünket, és nem engedi, hogy lássuk Jézus dicsőségét. És nem engedi, hogy megszólítsuk őt, és segítségül hívjuk őt. Ő azonban áttöri ezeket az akadályokat. Áttöri ezeket az akadályokat. Ő szól, és a bűn ereje megtörik. És egyszer csak elkezdjük őt látni megváltónknak és urunknak. És egyszer csak megnyílik az a néma szánk, és elkezdünk bűnt vallani, és bocsánatot kérni, és hálát adunk azért a bocsánatért, amit a kereszten szerzett meg nekünk, és átadjuk a feltámadott Úrnak a mi szívünket és életünknek, és elkezdjük másoknak is hirdetni az ő nagyságát, az ő szabadítását. Hatalmasan és egyedülálló kegyelemmel és irgalommal bennünket is megvált. Bennünket is szabaddá tesz. Ez Jézus. Ez Jézus. Nos, befejezem azzal, hogy visszatérek az elejére. Onnan indultunk, hogy a betlehemi jászolbölcső gyermekére. Későbbi csodái fényében tekintsünk. Hát, tekintsünk. Ki feküdt a betlehemi jászolban? Hát ő. Ez a Jézus. Aki leprást meggyógyított, aki egy vakon születettnek szemet teremtett, és látóvá tette. Ez a Jézus, aki a sátánnak, a sötét szolgájától, akivel nem tudott mit kezdeni ez az ember, az bezzeg tudott vele mit kezdeni, ettől a sötét démontól is megszabadította ezt az embert, és elkezdte restaurálni, helyreállítani rajta az Isten képmását. Csodáljuk Jézust, a kegyelmét csodáljuk, a hatalma fényét csodáljuk. Hát, ő feküdt ott abban a jászolban. És mi ezt a hatalmas Jézust, aki most már nem ott fekszik, hanem ül az Atya Istennek a jobbján, ma is, advent harmadik vasárnapján, őt csodáljuk, őt imádjuk, de ne csak most, hanem életünk minden napján, minden percében, míg meg nem érkezünk elé. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy láthatjuk a te végtelen hatalmadat és mérhetetlen irgalmadat. Köszönjük néked, hogy ez a kettő csodálatosan összeolvad benned, és ennek a szerencsétlen embernek az életében is megmutattad, úgyhogy mások is megtapasztalhatták, de ő maga is megtapasztalhatta, hogy milyen az, amikor Jézus irgalma és Jézus hatalma kézbe vesz, szabaddá tesz, megújítja életemet. Köszönjük néked, Urunk, hogy te ma is ugyanaz az Úr vagy. Ugyanaz a mérhetetlen hatalom és mérhetetlen irgalom lakozik benned. És köszönjük, hogy hozzánk is jössz, akiket nem démon, de a bűn vakít meg, és tesz némává, és tart fogságában. És köszönjük, hogy kiszabadítasz ebből a rabságból bennünket is. Nem kéred, hogy ezt vagy azt tegyük, majd akkor te is megteszed a magadét, hanem jössz és hatalmasan, szabadítóként bevonulsz, és megnyilvánulsz és cselekszel, hogy újjáteremts bennünket. Köszönjük néked, hogyha átéltük a bűn erejétől való felszabadulást, hogyha tudjuk, hogy megbocsátattak a bűneink, ha tudjuk, hogy te vagy a mi igazságunk, váltságunk, szentségünk. Köszönjük néked, hogyha a te követésedbe állhatunk, és átélhetjük napról napra, formálsz bennünket, hogy hozzád hasonlatosak legyünk. És köszönjük, hogy az a reménységünk lehet, hogy majd egyszer ott leszünk veled a te országodban, dicsőséges állapotban, teljesen megújult lélekkel és megújult testben. Együtt magasztalhatunk majd téged, hívő testvéreinkkel, a te megváltottaiddal, a keresztjén, Anyaszent Egyházzal. Úr Jézus, már most szeretnénk áldani téged hatalmadért és mérhetetlen szeretetedért. Köszönjük, hogy így jöttél erre a földre akkor, és ma is így jössz el hozzánk az igében, az ige hirdetésben, a Szentírás szavaiban. Kérünk, hadd éljük át a te szabadításodat. Hadd éljük át, hogy új emberekké leszünk a te igéd és lelked munkája nyomán. Köszönjük, ha már átélhettük. Köszönjük, ha tiéd lehetünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg további készülődésünket, áld meg szíveinket, családjainkat, életünket, a betegeket gyógyítsd, az egészségeket, egészségeseket, ha lehetséges, te őrizd meg a betegségtől. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket, hogy akár így, akár úgy, de veled foglalkozzunk, te állhassál ünneplésünknek a centrumában. A te benned való öröm, a te áldott személyednek a dicsérete és magasztalása, hadd töltse be szíveinket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, városunkat, egész népünket. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is hirdetem, hogy két halottunk volt. Pénteken, december 11-én volt mindkét temetésünk. 13 órakor búcsúztunk Sándorfalván Szalai Józsefnétől, született Barna Máriától, akit 71 éves korában szólított el szerettei közül teremtője. Újszegeden délután 3 órakor búcsúztunk Pajzos Imrétől, akit pedig 73 esztendős korában szólított el teremtője. Istenünk vigasztalását kívánjuk az itt maradott gyászolóknak, tekintsenek Jézusra, aki azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak hisz én bennem, soha meg nem hal. Hirdetem a testvéreknek továbbá azt, hogy az ünnepi rendünk kikristályosodott, eszerint karácsony első és másnapján fogunk istentiszteletet tartani itt a templomban. Tehát el szabad majd jönni, de karácsony első napján azt kérjük, hogy a 60 év felettiek jöjjenek, karácsony másnapján a 60 év alattiak jöjjenek. Ők gyermekeket is hozhatnak, de 13 év fölötti gyermekeket. Még egyszer elmondom, tehát karácsony első napján itt a templomban a 60 év felettieket, az idősebb testvéreinket várjuk, karácsony második napján a 60 év alattiakat várjuk itt a templomban, hozhatják a gyerekeiket is, de 13 év feletti életkortól. Mind a két napon nagyon fontos lesz, akár az idősebbek, akár a fiatalabbak részéről, hogy maszkot hozzanak, betartsák a szükséges távolságot egymástól, és a templomi istentisztelet után elhagyják az épületet. Aki még beszélgetni akar, a templom előtt teheti meg. Jelzem azt is, hogy úrvacsora osztást az ismert körülmények miatt most nem tartunk. Legyünk hálásak azért is, hogy most így első és második nap lehet istentiszteletünk. Szentesti istentiszteletünket föl fogjuk venni, és otthon megtekinthetik a testvérek, ugyanígy, mint ahogy ezt az istentiszteletet is. Az újévi istentiszteletet is föl fogjuk majd venni, és az újévi napján pedig le fogjuk adni, azt is megtekinthetik majd a testvérek. Sok erőt és békességet kívánunk a testvéreknek. Mostani istentiszteletünk végén is kívánom, hogy az Úr legyen közöttünk, legyen velünk. Mert ha ő velünk, kicsoda ellenünk. A záró énekünket keressük elő, mielőtt az áldást vesszük majd. A 35. Zsoltárunkat nyissuk fel újra, és ennek 9. és 13. verseit énekeljük. Vagyis a két utolsó versét, a 9. vers így kezdődik, dicsérlek téged szüntelen, nagy sűrű gyülekezetben. Fogadjátok Isten áldását a Zsoltárok második könyvéből, a második Zsoltárból. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne veszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Amen. Áldás békesség.